Dénes Tamás, a rezidensek és szakorvosok szakszervezetének elnöke, az Aréna ma esti vendége, témánk a magyar egészségügy és a hála pénzrendszere. Picit vanyagyunk vissza a pénzhez, hiszen onnan kezdtük a beszélgetést, hogy azzal nagyjából mindenki egyetért, azt gondolom, az egészségügy környékén, hogy valamit változtatni kellene, és azt kérdeztem öntől, hogy mivel kezdeni, azt mondta, hogy a hála pénzt kellene kivezetni. Pénz kellene bele? Sokkal több? Összességében nem csak a fizetésekre, hanem egyébként a rendszer működésébe kellene?
Nem kijavítani akarom, azt mondtam, a szemlélettel kell kezdeni, aminek jelképe a hálapénz. Ez nagyon fontos dolog, mert ha önjáróvá tesszük a rendszert, akkor nem kell katonát állítani minden, meg rendőrt minden sarokra. Hogy mennyi pénzt kell bele, mi azt szoktuk mondani, ugye amúgy ami a GDP plusz 2%-át, tehát azt mondjuk, hogy a minimum a nemzeti össztermék 6%-át kell költeni egészségügyre, jelenleg ugye ez minimum, költhet többet is a kormány, ha akar, mert ez az a morális szint, amit elfogadhatónak tartunk, mert hogy az nem gazdasági kérdés, hogy mennyit költünk egészségügyre, hanem az erkölcsi morális kérdés, hogy nekünk mennyire fontos, mint társadalom, vagy az adott kormánynak, de nyilván az adott kormányt az adott társadalom választja meg, és mégiscsak alul a víz, ugye, és felül a gája, ezt ne felejtsük el, tehát azért a víznek kellene használni ezt az erejét, hogy mégiscsak ő diktál, még akkor is, hogyha csak 4 évente, és itt van a lehetőség, hogy diktálja azt, hogy ez a minimum 6% minden programba bekerüljön. Még egyszer, ez nem gazdasági kérdés, hogy miért, mert ha 16-ot raknánk bele, azt is el tudnánk költeni, tehát ez nem kérdés, de legalább ezt a erkölcsi minimumot tegyük bele, és ez kell is. Tehát ahhoz, hogy az ápolók és az orvosok bérét erre a tisztességes szintre felhúzzuk, amiről mi beszélünk, oda kell legalább GDP 1%, és valószínűleg még 1% kell a működtetésbe, hiszen 90 milliárd általában a kórházadósság, és szerintem még sokkal jobb minőségben is lehetne gyógyítani, ami plusz pénzbe kerül, de fordítsuk 0,5%-ot pluszba még a megelőzésre, és akkor előbb-utóbb egyre olcsóbb és olcsóbb lesz az egészségügy. De van egy másik szemlélet is, ami inkább most elvi szinten mondom, hogy ne csak úgy tekintsünk az egészségügyre, hogy oda pénzt kell belerakni, hanem nézzük meg azt, mennyi pénzt hoz. Ez olyan, mint hogyha a taxis lennék, és ugye nagyon sok pénzt visz ez az autó, de hát ezzel keresem a pénzem. Ugye, ez egyfajta munkaeszközön pénzt keresek vele. Nemrég mondta Varga, mondjuk az nemrég lehet, hogy hónapon túl is van, hogy Magyarország kell legyen Közép-Kelet-Európa egészségipari központja. Hát ott elkezdtem tapsolni a tévén, mondom, végre fölébredtünk. Mondjuk azután nem láttam, hogy ez pontosan mit fog takarni, de mi is ezt mondjuk. Tehát úgy is kellene, az egészségügy nem üzlet, ezt én személy szerint vallom, mert abban hiszek, hogy a beteg emberre nem üzletenünk, azt meg kell gyógyítani, de mégiscsak az egészségipar az egy nagyon nagy üzlet, és ne dugjuk homokba a fejünket, az egyik legjobban, dinamikusabban fejlődő üzlet, és főleg ebben az e-health, meg okos eszköz, meg stb. Tehát egyre dinamikusabban fejlődik, és nagyon sok lehetőség van, és mi ezeket nem használjuk ki. Tehát meg kell nézni, hogy hogyan mennyi pénzt hozhat még, mi egy kis ország vagyunk, miért nem vagyunk, mint Finnország régen volt a mobiltelefonok országa, miért nem vagyunk mi az egészségipar országa, ténylegesen nem kell hozzá gyakorlatilag semmiféle olyan erőforrás, aminek mi nincs, mert szürkállományunk az azért van. Ehhez meg az kell az innovációhoz, az kell, de ahhoz, hogy innovátor legyek, az nekem kreatív kell legyek, mert kipihent kell legyek, és nem frusztrált, kiégett orvos és kutató, mert nem vagyok megfizetve, meg 8 helyen dolgozom, és sorolhatnám. Tehát jó lenne, ha ezt az oldalát is megnéznék, és akkor az a 6% már nem is tűnne a soknak, mert az akkor az egy befektetés. És akkor már lehet, hogy inkább magát jön, akkor a 8-at akarok belerakni, mert ez nekem még többet hoz, és még többet hoz, mert minél több orvosom, ápoló van, annál több ilyen study, kísérlet, kutatás mehet a kórházokba, és az mind pénz.
Ondrej Szűz Zoltán viszont azt mondta a közelmúltban, hogy először át kellene szervezni az egészségügyet, amíg így van, addig felesleges bele több pénzt tenni. Mit gondol erről?
Ugyanazt gondolom, és nem kanyarodok a hálapénz fele, de ugye azt mondjuk, hogy a hálapénz megszüntetése és a béremeléseknek párhuzamosan kell menni, mert nagyon sok kollégánk vádol minket, hogy egyáltalán miért foglalkozunk hálapénzzel addig, ameddig nincsenek tisztességes bérek, egyszerű stratégiai okokból, mert nincs sem társadalmi, sem politikai támogatottságunk addig, ameddig a hálapénz ellen vagy a hálapénz kivezetésére nem adunk egy megfelelő választ, és igen, egyetértünk államtitkár úrral abban a tekintetben, hogy a rendszert át kell alakítani, hiszen én is azt mondtam, hogy mi a szemléletet szeretnénk megváltoztatni, feltételezem, ő is erre gondolt, de nem előtte, hanem közben. Tehát az átalakításhoz, én most volt egy lakás átalakításom, hát elég sok pénzembe került, ugye ahhoz, hogy korszerű ablakom legyen, vagy kevesebb gázszámlát fizessek, ugye ahhoz nekem először be kellett fektetni. Na ugyanígy van az egészségügyben is. Az, hogy bizonyos szinten pazarló a rendszer, Én azt nem kívánom megerősíteni, én abban a tekintetben megerősítem, hogy lehetne költséghatékonyabb, ha lennének szakmai irányelvek, például kezdje itt államtitkár az átalakítást, hogy fizesse meg azokat a munkacsoportokat, akiknek a szakmai irányelveket ki kell dolgozni, az mit jelent, hogy egy betegség kapcsán kötelezően mit kell csinálni, nem kell ezt betartani feltétlenül, már úgy értem, hogy el lehet érni a szakmai irányelvek bárhol a világon, hiszen szerencsére a medicina ezért szép, nem 2 plusz 2, 4 a legtöbb esetben, ha már egyre több ilyen bizonyítás alapú tudásunk van, amit pedig be kellene tartatni, ahhoz lehet rendelni egy finanszírozási irányelvet. Egyszerű példát hozok, maradjunk a vakbélgyulladásnál. Ha bekerül valaki vakbélgyulladással, ugye kell egy laborvizsgálat, kell egy röntgenvizsgálat, hasútrangvizsgálat, sebészeti konzilium, CT nem feltétlenül kell, csak mondjuk indokolt esetben többször operáltas, nem tudom eldönteni fizikális vizsgálattal, hogy mi a helyzet. Ez egy szakmai irányelv. Eleve ön, ha el tudja olvasni a weboldalon, mert én elmondom, hogy lecsakolja, hát ez az orvos tényleg ezt csinálta, így van, nem fél, ugye itt a transzparencia, ön ezt le tudja, meg tudja nézni, és utána van finanszírozási irányelv, mert mégiscsak tudom, hogy most mennyibe kerül egy laborvizsgálat, egy ultrahang, egy röntgen, és a pénzügyminisztériumban is tudnak számolni, mert azt mondják, volt csak most egy számot mondok, 1000 vakbél műtét tavaly, akkor kb. Ennyivel kalkulálok most is, és akkor mindig nem ébrednénk fel, hogy 100 milliárd, meg 90 milliárd a kórházadóság. Igen, kezdje államtitkáról ezekkel az átalakításokkal, és egyszerűbb dolga lesz, amikor pénzért kell lobbizni a minisztériumban, mert akkor már nem lehet a fejünk köz vágni, hogy pazarok, nem pazaroljuk, a szakmai irányelveket követve betartjuk a finanszírozás irányelveket, ahol lehet, nyilván nem minden esetben, és igenis, mi úgy költjük el a pénzt, ahogy kell. Jelenleg ezt nem tudja mondani, mert semmilyen szinten nem ellenőrzik, hogy betartjuk a szakmirányelveket, hogy nincsenek is.
Azt tehát akkor tisztáztuk, hogy a hálapénz az nem önmagában pénzügyi kérdés, tehát nem csak fizetésemelés kérdése. Az orvos elvándorlás az csak pénzügyi kérdés?
Ez sem csak pénzügyi kérdés. Régen volt, de volt a még Magyar Rezidens Szövetség korunkban, sőt, még az előttem, mikor még mielőtt én elnök lettem a Magyar Rezidens Szövetségnél, volt egy külföldi, már külföldre vándorolt orvosok között egy felmérésünk, és ugye megkérdeztük, hogy miért mentek el, és miért nem jönnek haza. Nyilván, miért mentek el, ott volt az első, hogy a bér. De aztán jött a munkakörülmények, ami ezzel szorosan összefügg, mert hogyha kevés a kollégád, sok a munkád, ez a munkakörülményedet egyfő meghatározza, plusz, hogy hogyan tudsz, milyen színvonalon tudsz gyógyítani, tehát vannak eszközeid, van-e kesztyűd, le tudod-e oltani ezt a fertőzött beteget, vagy egyáltalán megvan a lehetőséget, hogy a szakmaszabályt betartsad, lehet, hogy ezek nem feltétlenül betartatóak minden esetben, a különböző tárgyi személyi erőforrás hiány miatt, és ez ilyen tekintető pénzkérdés, de nem bérkérdés. Tehát, hogyha valakinek van egy szakmai igényessége, hiába fizetik meg jól, de nem tud jól gyógyítani, lehet, hogy elmegy, mert frusztrálja. Nekem van ilyen kollégám, akinek már eleve családi okok miatt sincs pénz problémája, és kifejezetten frusztrálja, vagyis ismerek egy ilyen embert, aki frusztrálja, hogy nem tud feltétlenül úgy gyógyítani, hogy, ahogy ő szeretne, és gondolkodik mondjuk az elvándorláson. És tehát az alapbér. Tehát a bérek után ott vannak ezek a munkakörülmények, és harmadik ott volt a hálapénzrendszer, és negyedik volt a hierarchia. Mondjuk ez az én személyes véleményem, én nem vagyok ilyen hierarchia ellenes, mert hierarchia szerintem Angliában is van, meg mindenhol van, meg kell is legyen egy ilyen rendszer, mint az egészségügy. Az más kérdés, hogy visszaélünk-e bizonyos tekintetben a pozíciónkban, lást felmondanak a rezidensek, mert nem kapnak műtétet. Tehát ilyen tekintetben a hierarchia az káros, más tekintetben meg szerintem nem szükséges rossz, hanem egyszerűen szükséges eleme a rendszernek, csak valószínűleg ezek a kollégák olyan hierarchiába kerültek, ahol nem tudtak érvényesülni. Ez nagyon iskola függő, hely függő, hogy mennyire tud egy fiatal, mennyi műtétet kap, hogyan tud érvényesülni, és ezért nem is kívánom megbántani olyan osztályvezetőket, vagy igazgatókat, vagy bárki mást, aki próbál olyan szemléletben gondolkodni, hogy a fiatalokat megtartsam, mert sok ilyen is van.
A hiány szakmák jelensége az csak az elvándorlással függ össze?
Hát gyakorlatilag minden szakmai hiány szakma Magyarországon. Ugye van egy lista, amit kitesznek a minisztérium honlapjára, és azt kap hiány szakmás pótlékot a rezidens. De most mondok egy példát, én érsebész szakorvos felnőtt vagyok, és évekig lobbiztunk azért, hogy az érsebészet bekerüljön, hogy az a 2-3 belépő, mert több nincsen, annak ellenére, hogy háromszor annyi lábot vágunk le, ugye, mint a nemzetközi átlag. És hogy miért nem hiány szakma? Hát azért a manuális szakmák, ma amúgy az érsebészet szerintem nem annyira paraszol, azon nem kerültek bele, mert ez ilyen egyszerű lobby volt. Azt került bele, gyerekgyógyászat, miért hiány szakma? Hát annyi gyerekgyógyász rezidens jelentkezik, hogy ha megkérdeznék a helypába, hogy hányszor túljelentkezésük vagy a Betesdába, hát ott állnak sorba a csillogó lelkes szemük is kezdő orvosok, hogy ők gyerekgyógyászok, és nincs hely, hogy fölvegyék őket, miközben mondjuk hiány szakma. Tehát ez ilyen kicsit úgy volt kialakítva, hogy ha nincsen paraszolvencia, akkor hiány szakma lesz, de visszatérve konkrétan a kérdésre, van a hely, ahol nőgyógyászat hiány szakma, pedig ki gondolná. De igen, van ilyen, vagy általán sebész.
Akkor ez mitől függ, hogy mi lesz hiány szakma? A helytől függ?
Ez az orvos elvándorlása függ össze van tekintve, hogy eljutottunk arra szintre, hogy úgy unblock nincsen orvosunk, ezért minden terület függő, de gyakorlatilag minden szakma hiány szakma. Plusz attól is függ, bocsánat, hogy szavak, hogy igen, van-e paraszolvencia, nincs paraszolvencia, most már hogy alkuttak ki béreket, mert van olyan, hogy sürgősségi orvosokat jól megfizetik, van olyan, jobban megfizetik, nem jól, van olyan, hogy a patológus jobban megfizetik, de azt tudti biztos, hogy a sebészt mindenhol a minimális alapbéren tartják, hogy keresd meg majd paraszolvenciát. Azért mikor itt szígyük az orvosokat, hogy paraszolvenciát fogadnak el, azért tényleg vannak ilyen különbségtételek, én negyed témán tudok ilyen intézményeket, hogy az anesztes többet keres, mint a sebész, mert a sebész kapja a paraszolvenciát. Tehát akkor azért, és tényleg mi nem is bűnbakokat keresünk, és tudom, hogy sokan haragszanak ránk a állapénzes kampány, meg stb. Miatt, de hát valahol azért ezt csinálni kell, és nyilván nem tökéletes a mi kommunikációnk se, de nem feltétlenül csak és kizárólag az orvosokat kellene, vagy kell hibáztatni, mert van paraszolvencia, meg elmennek külföldre sorolhatnám, azért maga a társadalom is nézzen a tükörbe, hogy mit tett azért, hogy neki jó egészségügyi rendszere legyen. Mert azért hajlandó, hogy kimenne az utcára, mert 700 forintra megemelték az internet, bravo, a társadalom, örülök, tényleg csodálatos, hogy képesek voltatok kimenni, azért senki nem megy ki az utcára, mert hogy nincs megfelelő szintű minőségi ellátás. Itt viszont a társadalmat olyan tekintetben nem hibáztatom, hogy neki fogalma sincs arról, hogy mi a megfelelő minőség. Hát ezért van a rest az, hogy próbálja fölébreszteni ezt a minőségi igényt, úgy a társadalomban, mint a döntéshozóban, és akkor előbb-utóbb talán értünk, hát ez lehet, hogy egy utópia, és kimennek az emberek az utcára, és nem csak egy 700 forintos internetadóért.
Akkor beszéljünk egy picit az érdekvédelemről, aztán majd visszatérünk a pénzhez, mert ugye ez szóba került már a beszélgetésünk első felében is. Nagyon sok egészségügyi érdekvédelmi szervezettel találkozunk itt mi is, úgyis emlegette Magyar Orvosi Kamarát, Kórházszövetség, nagyon sokféle szervezet van kapcsolatban. Ön azt mondta az imént, hogy nem elég erősek az egészségügyi érdekvédelmi szervezetek. Ön szerint miért nem?
Hát nézze, ez egy jó kérdés. Én személy szerint azt mondom, aki évek óta ott vagyok a frontvonalban valamelyik érdekvédelmi szervezet kapcsán, hogy az a túlterheltség, ami van az egészségügyben, az nagyban közrejátszik. Tehát mikor egy orvos dolgozik egy hónapban 250 órát, nem biztos, hogy még 20 órát érdekvédelemre akar szánni. Egyfelől másfelől, hogyha mondjuk az orvosi kamarát veszem, most nem kívánok ebbe az irányba elmenni, a számomra nonsense az, hogy kötelező egy tagság és kötelező egy tagdíj. Tehát gyakorlatilag az látható volt, nem tudom pontos számokat, egyes régiókat tudom, hogy amikor legutóbb volt a választás, a tisztulítás, nagyon kis számba mentek szavazni, tehát a küldöttek megválasztása kapcsán nem vesznek részt az emberek sajnos a köztestület munkába, részt kell menni, tehát ilyen szempontból egyetértek elnök úrra, hogy hát a kamara az nem ő, hanem az a tagság, csak én értem, de itt kötelező tagság, kötelező tagdíj, így viszont szerintem a vezetési felelőssége, hogy ezt a kérdést megoldja. Nálunk ugye önkéntes a tagság, önkéntes a tagdíj, tehát ilyen felelősség ránk nem hárul, de ha nincs időd, miért nem lész be és fizeted be a tagdíjat, hogy legalább mi meg tudjunk fizetni olyan szakembereket, grafikustól kezdve, akár média szakemberen át, hogy jobban tudjuk végezni a munkánkat. Nem voltak olyan sikerek lehet a múltban, ami arra adna okot, feltételezem a kollégáknak, hogy ilyen szervezetben részt vegyenek, frusztráltak, fásultak, nem hisznek a sikerbe, nehéz dolgunk van ilyen tekintetben. Többször mondtam ezt a példát, de most is elismétlem, amikor meg szokták kérdezni tőlünk, vagy akár még alelnökünk, de akkor miért csinálod, és feltételezem, egyetértenek ezzel a példával, hogy elment egy hittérít egy városba, 20% volt a hívők arány, hogy 5 év alatt 50% lesz, eltett az 5 év, ment a barátja, ott prédikált a főtéren, kérde, hogy állsz, hát 5%-on, de azt mondja, várjál, 25, te azt mondtad, 50 lesz, hát igen, hát így sikerült, de akkor miért csinálod? Hát, hogy legalább én el ne felejtsem. Tehát meggyőződésem, hogy bármelyik alelnökünk vagy közelebbi munkatárs, az saját erkölcsi, etikai meggyőződése miatt csinálja ezt az egész dolgot, mert egyszerűen nem tudunk, olyan emberek vagyunk, hogy nem tudunk elmenni amellett, hogy a rendszer így működik, és ezt vallom én személy szerint, hogy ha valaki nem vesz részt a demokráciában, ugye akkor kimarad belőle, akkor meg ne csodálkozzon, hogy mi történik. Mindenkinek megvan a felelőssége, szűkebb és tágabb környezetben, mi orvosok vagyunk, nekünk itt van a felelősségünk, itt van dolgunk. Ön média szakember, önnek ott van a felelőssége. A következő ember lehet a nem tudom, hol dolgozik, ott van a felelőssége, ezt a felelősséget, nem csak jogaink vannak egy demokráciában, hanem kötelesség és felelősségünk is. Ezzel mi orvosok se élünk, de amúgy a társadalom nagy része sem.
Hogy kérdezem másként ugyanezt, nem itt, hanem válaszolt volna, csak másik oldal az nyilván az is érdekes. Mennyire erős van szerint ma Magyarországon az egészségügynek az érdekérvényesítő ereje?
Most mondjuk, ha hozzátettem volna 1-10-es skálán, ugye egyszerűbb.
1-10-es skálán.
Én is szeretek amúgy gondolkodni. Meg hogyha hasonlíthatnám valamihez, de most nem is tudok mondani olyan szektort, amiben azt mondanám, hogy nagyon erős. De lehet, hogy csak azért, mert a tudásom kell, és nem akarok megbántani senkit, tehát nyilván voltak sztrájkok, tüntetések, stb. Sorolhatnánk. Eleve az egészségügyben azt tudni kell, hogy törvényileg nagyon nehéz az érdeket védeni, tehát ez így lett kialakítva. Eleve azt adáig se jutottunk el, az alakult meg a reszt, azt, mert egy szakszervezet se vállalta fel azt, hogy sztrájkot szervezzen, és aztán megválasztott. Szerintem a 2,5-3-as. Én erre tippelek. Azért mégis az elmúlt 6 évet így végignézem, az egész egészségügyi rendszer úgy mocorog és mozog és forrong, és ugye ezt a példát mondtam, beszélget, remeg mind a kocsonya, tehát hogy nem halad se előre, se átra, és valójában az állaga is kicsit ilyen, ahelyett, hogy ugye keményen néha nekiállnánk, és többek között az is szerepet játszik, még egyszer mondom, hogy túl vagyunk terhelve, nincs erre energiánk, vagy pedig olyan kiskapukon mentünk át, amit hogyha bezárnak mögöttünk, akkor esetleg bajba kerülünk, lehet ez paraszolvencia, vagy bármi más. Ez a rendszer ilyen tekintetben jól ki van tanálva, tehát lehet minket irányítani. Nézze, de ezen próbálunk változtatni, nem tudom, hogy kinek mennyi energiája marad, vagy a csapatból, hogy ezt hogyan csináljuk, és meddig csináljuk. Mi őszintén és tényleg pártpolitika mentesen azért csináljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez helyes.
Térjünk vissza a rendszer megoldásához, a rendszer átszervezéséhez. Például a magánegészségügy ön szerint mennyire kell, vagy mennyire lehet része ennek a rendszernek, és mi lehet a viszonya az államilag finanszírozott egészségügyhöz? Hogyan kellene ennek működni jól?
Teljesen mindegy, hogy kell vagy nem van. Tehát, hogyha ha meg már van, akkor úgy kellene használni, hogy az állami egészségügy hasznára váljon. Tehát személy szerint én nem vagyok se magánegészségügy párti, vagy ellenes. Ez létezik, ez mind is létezni fog. Ezek a kórházok ugye üzleti alapon működnek, ők tudni kell, véleményem, hogy profitot akarnak termelni, nem a beteggyógyítás a cél, a beteggyógyítás az eszköz a profit terméshez, és nincs ezzel semmi baj. Nagyon jó példákat tudnak mutatni, hiszen ahhoz, hogy ők profitot termeljenek, nagyon jó minőségbe kell dolgozzanak, és igenis ott valószínűleg van egy ilyen igény a beteg részéről, hogy lássák a minőségi mutatókat, vagy remélem van, nem néztem meg egyiket se egy közelebbről, és így egy jó példával járhatnak akár elől, vagy best practice mutathatnak az állami kórházaknak. De visszatérve, én ha politikus lennék, én úgy használnám a magán egészségügyet, hogy az állami egészségügy hasznára váljon. Ön mondta, hogy van a teljesítmény monument korán, és nem tudom, 2 hónapot kellett váljon egyszer vizsgálatra, nem azért, mert akkor a sor volt ön előtt, hanem azért, mert nem volt pénz az adott, csak annyi pénz volt, hogy majd 2 hónap múlva kerüljön sorra. De már az államiba is ugye föl volt ajánlva, hogy kifizetheti. Nyilván ez a magánba is megvan. Ön befizeti a társadalombiztosítási egészségügyi járulékunk van, ugye már nincs TB-nk valójában. És hogyha elmegy az államiba, ott meg megint teljes árat kifizet. Ugye ez így nem korrekt önnel szembe elsősorban. Akkor hogyan tudnánk ezt a kérdést megoldani? Ez nem lesz az vélemény, ez az én személyes véleményem. Én úgy csinálnám, hogyha akár politikus vagy államtitkár lennék, hogy egyességet kötnék a magánkórházakkal, hogy vegyetek át betegeket tőlünk, hogyha mondjuk egy sérvműtét kerül 1000 forintba, én 500-at adok, a másik 500-at oldjátok meg, nyilván a beteg fogja kifizetni plusz a profitotokat is. Miért lenne ez jó az állami egészségügynek? Erre nekem azt mondta egy politikus, miért vegyünk mi a magántól kapacitást, mikor nekünk annyi van? Hát mondom, annyi van, csak nem használod, tehát akkor döntsd el, használod, vagy a betegeket átadod, hogy az állami kórházba az igazán súlyos betegekkel tudjunk foglalkozni, mert ugye a magán sosem fog ezekkel általában 90%-ban, én ezt látom Angliában, foglalkozni, mert mi történik? Tehát ön azt mondja, van a 2 hónapos várólistája, legyen mondjuk egy műtétre, az egyfelől önnek túl hosszú, plusz szeretnek külön kórtermet magának, meg stb. Ez nem biztos, hogy a magán államiban lehetséges. Átmegy a magánba, kivásárolja magát, a szegényebbek előrébb kerülnek, ön megkapta, amit szeretne, nem teljes árat fizetett, hiszen önnek az mégiscsak jár valamilyen egészségügyi ellátás, mi fizeti az egészségügyi járulékot, magánkórház valójában jobban működik, mert több betege van, nagyobb a forgalma, és sorolhat nem, így mindenki jól járt. Ez lehetne egy működőképes modell, ha megszületne rá a politikai döntés, vagy nézzék meg a közgazdászok, hogy ez működhet-e. Az biztos, hogy önmagában volt olyan gondolat is, hogy a paraszolvencia rendszert kellene megoldja a magánegészségügyi ellátás. Ezzel csak az a gond, hogy nem mehet minden orvos a magánkórházba is dolgozni, mert eleve Angliában is csak a konzult, a főorvosok mehetnek, és mi van a szakoros és a rezidens, annak a bérében mi lesz ilyen tekintetben. Plusz a fővárosra koncentrálódik mégiscsak a magánkórházaknak a nagy többsége. Van Pécset is nagyon jó magánkórház, de ezek a kórházak, Angliát veszem például, csípő, sérv, tért, mambi protézis, ugye sérv, laparoszkópos epeműtét, laparoszkópos nőgyászati műtét, és bezárva. Onkológiai centrumok vannak, de csak a kezelésekre. Én ott beteget nem nagyon láttam. Életemben egyszer láttam egy jobbhelmi kollektőmet, hogy csináltam a kórházba. Hát miért? Mert azok sokkal kockázatosabb dolgok. Tehát az államinak valahogy így kellene együttműködnie. Mindenesetre tudomást kellene vegyünk arról, hogy vannak magánkórházaink, és nem kell a betegeinkkel úgy kiszúrni, hogy befizettetjük velük kötelezően az állami járulékot, és aztán, ha elmegy magánba, ott is befizeti. Persze mondhatja azt a politika, hát én nem mondtam, hogy menjen, és jelenleg ezt mondja, nyilvánvalóan. Ez a betegnek a döntése volt, hajrá, csak hogy közben az állami egészségügyet nem tettük rendbe. Tehát az mindenképp ez kell legyen az első lépés, hogy egy tisztességes ellátást tudjunk nyújtani egy olyat, amiért a társadalom elvár az állami egészségügyben, és utána jöhet az együttműködés a magánnal, mert ugye ebből mindenki profitálhat.
Ha már itt a brit példákat említette, akkor tegyük egy pici kitérőt. Volt egy minapi felmérés, ami szerint a Nagy-Britanniában dolgozó külföldi orvosoknak a fele, nem tudjuk, hogy a felmérés mennyire volt reprezentatív, a Brexit után távozni szeretne. Ön szerint a magyar orvospiacot a Brexit átrajzolhatja?
Én a Brexit után ott szeretnék dolgozni, mert sokkal nagyobb igény lesz rá, és valószínűleg sokkal nagyobb órabért kapok, mert sokan majd elmennek. Tehát én nem tudom, én most fogok kirepülni 23-án, meg ugyanúgy kapom az ajánlatokat, mint annak előtte, hogy mi fog jogilag változni, vagy hogy ők érzik, van egy idegen, én nem tudom, én ugye eldívok elevét nem éreztem soha, hogy én mégiscsak idegen vagyok Magyarországon, lehet, hogy ez hozzáállás kérdése, Amerikában is gyakorlatilag egy évet éltem, ott se éreztem, hogy idegen vagyok, én mindenhol jól éreztem magam, mert amúgy főleg Angliában, Amerikában, te jól dolgozol, ott nincs semmi problémát. Az más kérdés, hogy elkezdeném magyarázni, hogy hálapénz, meg így, meg úgy, meg most, lehet, hogy én az is nem mondom ezt ott kint, most már abba hagytam, mert egy nem értik, kettő, kezdtek furcsán nézni, mert szerintem azért azt gondolták, hogy oké, de akkor hogy gondolkodik ez az ember, hogy ebből a háttérből jött, hogy itt is, vagy hogy van ez? Tehát, hogy ott ez szerencsére teljesen testidegen ez a dolog, de visszatérve a Brexitre, nem tudom, én nem szoktam félni az ilyen dolgokra, én csak azt sajnálom, hogy a font árfolyama esett gyakorlatilag, nem tudom, 30%-ot, és ezért én jóval kevesebbet keresek valójában, én hazahozom a pénzemet, itt élek, itt költöm el, Angliában maradtam volna, ugye nem változott volna valójában semmi, ha bár biztos lesz inflációjuk. Jöjjenek haza, több hely marad nekünk.
Visszatérve a magyar egészségügyhöz, hogy a beszélgetésünk elején óta nagyon sok megoldást, vagy nagyon sok megoldási javaslatot mondott, ezek látszólag nagyon egyértelműek. Ha egyszer ennyire egyértelműek a megoldások, vagy vannak megoldások, akkor vajon mi lehet annak az oka ön szerint, hogy legalább 25 éve ezek a beszélgetések a magyar egészségügyről ugyanezekről a témákról szólnak? Hálapénz, kevés pénz, kevés a szakdolgozó, paraszolvencia. Mit gondol, miért van ez így?
Mert ezeket a változtatásokat nem robotoknak kell végrehajtani, hanem olyan embereknek, akiknek érzelmeik vannak, akik gyarlóak, akik irigyek, kapzsiak, korruptak, és nem mindig feltétlenül ugye elakadnak, hogyha egy-egy olyan érdekbe ütközik ez a rendszer, aki döntést hoz, hiába a többség azt akarja, akkor az orvos társadalom elül, akkor ez nem fog végigmenni. Plusz ugye elég nagy és bonyolult rendszer ez még magyarországi szinten is, és nem mertek eddig úgy hozzányúlni a politikai vagy csak kormányok, ahogy kellett volna, mert ahogy elkezdték átalakítgatni, ugye még egyszer mondom, érdekekbe ütköztek, mondjuk nem is nagyon éltek azzal egyet, ahogy eddig a múltba próbálták átalakítani, mert rossz volt az elv, tehát nem jelölték meg azt a szemlélet, ami alapján ők át szeretnék alakítani, ma ezt így kinyilatkoztatnánk, hogy a betegbiztonság és a minőség lesz az elf, akkor minden szépen megy maga után, és minden a helyére kerül, és hogyha megfelelő érdekeltségeket rakok bele, akkor önjáróvá vál. De egyszerűen válaszolva, politikai kockázatot látnak benne. Én úgy hallottam egyszer egy volt minisztert, hogy kb. 5% mínuszra tagsálják mindig az egészségügyet, ugye, hogy annyit hoz majd a mínuszat 5%-ot, plusz ugye soha, hát ugye 2010-ben egy kicsit több mínuszt generált, és ezért bízunk benne, hogy mind politikai kockázatot előrébb sorolják majd a szakértők, és akár a 2018-as választásokon ez egy téma lesz, mert az egészség valójában sosem volt téma a különböző választásokon, miközben Angliában a kórházi fertőzés kampány is ilyen kampány téma volt. De itt nem ragozva a szót ezért, mert bonyolult a rendszer, emberek vagyunk, nagyon sok lobby működik, kéz kezet most, sok a kiskapu, sok a kompromisszum, és nem volt meg az igazán politikai akarat. Mi azt hittük, látva a bátorságát ennek a kormánynak sok ügybe, hogy végig vitt elképzeléseket, hogy ezt megcsinálják az egészségbe is, ez sajnos itt nem történt meg.
Dénes Tamás, a rezidensek és szakorvosok szakszervezetének elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönjük a lehetőséget.
Erdei Tamás és Lengyel Szabolcs szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont Tamásra.